Ismét egy kis logisztika az elején, hogy leszünk így a húsvéti ünnepek kapcsán, hogy fogunk találkozni. Tehát jövő héten leszünk, tehát nagy kedden megtartjuk, és húsvét hétfő utáni kedden csinálunk egy szünetet. Egy húsvéti szünetet, jó? Én is kicsit megint csak hazamenjek kicsit szülőföldre, és akkor csak az egy maradt ki, és utána folytatjuk. Tehát jövő héten nagy kedden találkozunk, húsvét kedjén nem. Jó?
Kis kedden találkozunk.
Melyiken?
Kis kedden.
Így van, kis kedden. Ezt hívják kis keddnek? Nem is tudtam. Nagyon jó. Kis kedden. Na, akkor urnabontás következik. Megnézzük, hogy feldolgozottsági adatokat. Ja, ez még meleg ez a kérdés, ez még friss, most dobták be. Nagyon kedves Renátó atya, mit szól hozzá, hogy van lelki
szennyeződés,
köszönöm szépen. És csodálkozunk,
hogy honnan
vesszük. A lelki szennyeződést?
Nem, hanem az, ami esetleg az embernek bejönnek sokszor gondolataiba a dolgok.
Igen?
Hogy honnan való, a csodálkozott, hogy hú, ez jut eszembe nekem, még ez jut, még
aha.
Ez. Azt mindenki maga gyűjtötte magának.
Ja. Egyet értem.
Ja.
Én van. Sen. Persze nyilván visszaadnám a diplomámat, ha csak ennyi lenne a válaszom, hogy ja, tehát nyilván van több. Csak hogy magam is gondolkodom. Tehát nyilván, tehát a bennünk lévő gondolatok, ezek ugye a múltkori előadásra utal ugye vissza, hogy hajmeresztő dolgok lehetnek bennünk, és ugye itt ugye főleg azt a bűntudatot akarjuk magunkról levenni, terés segítségével, hogy ezt bűnként éljük meg, az, hogy valami hajmeresztő gondolat a legrosszabb pillanatokban, vagy a legoda nem valóbb alkalmakkor jön a fejünkbe. Tehát, hogy ez egyszerűen bennünk van, csak itt annyi kiegészítés, hogy nyilván ezeket nem tudatosan szedtük mi össze, hanem hogy az egész életünk során, tehát ugye már ugye pici korunktól kezdve, magzati kortól kezdve érnek bennünket impulzusok, amik elrakódnak a tudatalattinkban, és vannak pillanatok, hogy azok tudatos szintre feljönnek. Tehát az a lelki szennyeződés, ez egyszerűen így működik, és ugye a lényeg, hogy nem szabad ettől megijedni, mert ez természetes. Igen.
Én ezt gondolom tenni el, hogy itt van kérdés, olyan, hogy az újság, meg a tévé, meg a média, meg egy ilyen dolog, hogy nem mindegy az ember, hogy mit néz, milyen dolgokat,
Minden
saját maga, mindenki maga okozolja, hogy esetleg
mondja. Ja, értem. Igen. Tehát ez is ott van, amikor nem csak, hogy azok a lelki szennyeződések vannak, amikről nem tehetünk, hanem valaki mondjuk tudatosan, tehát ebbe a média szennyezettségbe áll bele. Igen, tehát ez is nyilván ott lehet, hogyha túl sok impulzust engedünk be magunkba, akkor azok nyilván ott a tudatalattiba lerakódnak, és majd feljönnek nyilván. De természetesen itt nem is az a megoldás, hogy abszolút iktassuk ki például a médiát az életünkből, hogy ne érjen minket egyáltalán szennyeződés. Ahogy haladunk a lelki életben, ugye a lélek úgy lesz egyre szabadabb. Tehát, hogy igenis a hetedik lakás felé a lélek már annyira szabad lesz, hogy azt mondja, hogy én bármit meghallhatok, megnézhetek, igazából szabad vagyok, és be tudom engedni azt, amit be kell, és ki tudom zárni azt, amit ki kell. Tehát lesz itt egy ilyen szabadság. De természetesen attól még lehet vigyázni, hogy hogyan szennyezzük magunkat, így van. Tehát nem árt egy kis elővigyázatosság, hogy mit engedünk be magunkba. Ez teljesen jogos. Jó, menjünk tovább. Azt hiszem, ez a múlt havi kérdés, vagy múlt heti kérdés, ez itt maradt. Ugye ez az?
Ez alatta volt.
Alatta volt. Ez a múlt héten már, ezt én már azt hiszem már elmondtam. Jó, akkor megyünk tovább. Ellenség szeretet a címünk. Itt nem rossz akaróról van szó, hanem kifejezetten ellenségről. De jó, ez a különbségtétel, a kérdező különbséget tesz a rossz akaró és az ellenség között. Ezért, tehát mondhatjuk, hogy azért van különbség? Hát lehet, hogy nincs mindig különbség. Az ellenség, az a rossz akaró is, csak egy más típusú. Tőlem 60 kilométerre lakik, de az ellenségeskedés hullámait ide irányítja, megtalálja a módját. Mindenfajta közeledésemet elutasítja. Na ez igen. Tehát, hogy 60 kilométerről én mit érzek, az Jó, az lehet egy kicsit az enyém, de az, hogy a másikhoz, ha oda megyek és elutasítja a közeledésemet, na az egy megfogható. Családom is ócsárolja, nem semmiség, amit művel. Imádkozom érte, valójában elég ritkán, de hogy még szeressem is. Igen, így van. Egyáltalán mi módon? Jaj, nagyon jó. Nagyon jó. Tehát, hogy amikor valakire ugye azt mondjuk, hogy mindent megtettem, és mégse. Tehát ugye akkor még nem lehet igazából ellenségről beszélni, amíg én el nem megyek vele a falig, ameddig el tudok menni. Tehát akkor beszélhetek úgy valakiről, hogy ő tényleg nekem egy rossz akarom, ha én azért mindent megpróbáltam előtte. Tehát próbáltam vele dialógusba kerülni, próbáltam valamit vele kapcsolatba kerülni. Ha ezt megtettem, és mégis visszautasítás, gyűlölet, harag, stb. Jön a másik részről, akkor bennem már könnyebben ott lehet egy ilyen lelkismereti biztonság, hogy de hát megtettem azt, amit én tudtam, és mégis ez a válasz. Tehát, hogy addig nem mondjuk olyan könnyen ki, hogy valaki ellenség, amíg én azért meg nem teszem, ami rajtam áll. Tehát ez is tök kényelmes lehet ez is, hogy valakit gyorsan berakok az ellenség dobozba, nekem az úgy sokkal kényelmesebb, anélkül, hogy tényleg megtettem volna, ami még a hatalmamban áll. Tehát akkor jelenthetjük ki, hogy valaki, hát így idézőjelben ellenség, tehát rossz akaró vagy szeretetlen, amikor tényleg mindent megpróbáltunk, és mindenfajta közeledést elutasít, ahogy a kérdező írja. Családom is ócsárolja, tehát a környezetnek a hatása, hogy én akarom élni az evangéliumot, akarok Jézus tanítása szerint az ellenség szeretetben haladni, de a környezetemben nem segít. Igen, ez egy nagyon jelentős tényező, hogy így sokkal nehezebb. Imádkozom érte, valójában elég ritkán, de hogy még szeressem is, egyáltalán mi módon. Igen, tehát itt, hogy az ellenség szeretetről nem tudom, beszéltünk-e már, csak nagyon-nagyon fontos, hogy egy-két dolog, hogy az ellenség szeretet sosem azt jelenti, hogy szép érzelmeknek kell bennem lenni a másik iránt. Ez nem erről szól. Tehát ne azt várjuk magunktól, mert egy lehetetlent várunk magunktól, amikor azt mondjuk, hogy igazából az lenne a szeretet az engem elutasító felé, hogy lángolnia kéne a szívemnek érte, és szép emócióknak kéne bennem lenni értük. Ezt soha ne várjuk el magunktól, mert ez lehetetlen. Soha nem kell elvárni magunktól, hogy az lenne a szeretet az ellenségem felé, ha eszembe jut ugye az ő képecskéje, és ezt a arcnak a felidézését szép emóciók kísérik. Hát nem. Ezt nem is kell magunktól elvárni. Nem ez az ellenség szeretet. Az ellenség szeretet, ugye nyilván itt mindenképpen először is az, hogy imádkozom érte, hogy a kérdező mondja, igen, az mindenképpen nagyon fontos. És hogyan lehet még a szeretetet ugye kifejezni? Talán ezt már mondtam egyszer, de jó visszaidézni, hogy az ellenség szeretet mindenek előtt azt jelenti, hogy én nem süllyedek le az ő szintjére. Ez az első. Én nem úgy válaszolok neki, ahogy ő válaszolt nekem. Tehát a szemet szemér, fogad fogér, ugye ezt tudjuk, hogy ez nem működik. Miért? Mert az a gyűlöletnek az ördögi körét fogja csak beindítani. Ugye ő behúz nekem, én arra egy még nagyobbat, ő arra egy háromszor nagyobbat. És így van az a háborúskodás, az ördögi kör, a gyűlölet csupán gyűlöletet szül. De természetesen ez az egyik véglet, hogy ugyanoda süllyedek, mint ő, ugyanolyan módon reagálok, ahogy ő én rám, ugyanúgy visszautasítom, ugyanúgy mindennek elmondom és ócsárolom, ahogy ő engem, ez a szemet szemér fogad fogér, ami egy ördögi kör, és senkinek nem jó. Persze, ott van a másik véglet, amikor meghunyászkodom, és szinte igazolom az ő viselkedését. Azt mondom, hogy ugyan már, hogy nem is kell ezzel foglalkozni, jó van ez így, hát a keresztény embernek ezt el kell viselni, mindent, bármit velem megtehetnek, bármit mondhatnak, én meghúzom magam, és nem válaszolok sehogy se. Talán ez se. A középút valahol az, megint csak, ugye, ahogy Jézusnál szemléljük, hogy ő velem mi történt, amikor őt ugye például megalázták, ugye emlékszünk, ugye a katona, amikor arcul üti a passióban, és akkor mi történik, mit mond Jézus? Miért ütsz engem? Hogyha rosszat szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha nem, miért ütsz engem? Ezt látjuk. a középpontot. Tehát se nem üt vissza. Tehát ez az első, hogy én nem ütök vissza. Tehát Jézus nem üt vissza a katonának, de nem is lesz belőle ilyen üssetek, verjetek típusú áldozat, hanem azért tükröt tart neki, és megmondja, hogy figyelj, amit most tettél, az nem volt jó. Nem ütök vissza, nem teszem ugyanazt, amit te, de azért tudtodra adhatom valahogy, tükröt tarthatok, hogy amit tettél, az nem jó. Irántad való szeretetből, pontosan. Tehát az ellenség szeretet az egyik legnehezebb dolog, tehát hogy csak azt a bűntudatot vegyünk le magunkról, hogy szeretni az ellenséget azt jelenteni, hogy szép érzéseink vannak. Nem kell, hogy szép érzéseim legyenek. Haragudhatok? Ki mondta, hogy nem haragudhatok arra, aki engem elutasít? Ki mondta, hogy nem lehetek dühös arra, aki elutasít? Ki mondta azt, hogy persze, hogy lehetek dühös rá. Csak ez a dühöm, ez a haragom, ne azt szülje, hogy végül is oda süllyedek, mint ő. Azt ne szülje, viszont a haragom az ott lehet. És ugye tanultuk, nagyon fontos, a más szeretetlensége miatt bennem kialakult haragot valakinek ki kell mondani. Valahol ki kell csatornáznom, különben beteg leszek. Ezt nagyon kell tudni. Lelki és testi beteg leszek, ha bennem lévő harag és düh, amely mindenkiben, akármekkora szent legyen is, természetes módon kialakul a másik visszautasításának a láttán, ezt a dühömet és haragomat valakinek ki csatornázzam. Ha ezt nem teszem meg, beteg leszek. Nem annak a valakinek kell elsősorban, hanem erre vannak, hát akkor személyek, akikből ugye reménykedünk, hogy Isten legalább egy olyan embert ad az életedbe. Legalább egyet, aki veled elfogult és szubjektív, ezt hívják barátnak. De ez lehet akárki, csak ne objektívkedjen most veled, hogy most tanácsadás. Nem, szídja velem együtt a negajét. Tehát, hogy mondjuk el mindennek azt az embert együtt, nyugodtan, és ez nem pletyka, ez nem megszólás, ez megosztás. A pletyka és a megszólás ott kezdődik, amikor ezt mindenkinek úton útfélen mondom, hogy az a valaki milyen. Az nem jó se nekem, se senkinek. Viszont ha egy-két bizalmasnak ezt a haragomat kiadom, akkor már is jut energiám még arra is, hogy imádkozzak érte, és hogy lenne süllyedjek arra a szintre, amin ő van. Tehát, hogy az ellenség szeretet valójában ebben nyilvánul meg, hogy megpróbálok szabad lenni tőle, szabadság. Tehát szabad próbálok lenni tőle, imádkozom érte, nem süllyedek oda, ahol ő van, és hogyha bármilyen jelét adná a közeledésnek, akkor tudok-e úgy viselkedni, mint a tékozló fiú apja? Én bevallom nektek őszintén, én például biztos nem tudnék. Tehát komolyan mondom, ez... Tehát, hogy most valaki most tényleg így visszajön, hogy na, most akkor tegyük már jóvá. Jól van, persze, de azért egy kicsit ott lenne legalábbis bennem, hogy na azért, ide figyelj már egy kicsit azért, te nagyon-nagyon-nagyon elcsűrtél azért pár dolgot azért. Kicsit beszéljünk már erről, de azért jó, utána megbocsájtok. Ez ugye nagyon-nagyon nagy nehézségünk, és tényleg emberileg igénybe vesz bennünket, hogy aki visszatér, vagy a közeledésnek jelét mutatja, az tényleg valóban nyitott szívvel úgy fogadjuk be, hogy a megbocsátással, és ezzel az elengedéssel. Nagyon-nagyon nehéz, de a hetedik lakásba fogja Teréz írni, hogy a lélekben ott megszületik az ellenség szeretet. Tehát ott lesz majd az erényünknek az a kiforrottsága, hogy tudunk szabadok lenni azoktól, akik nem szeretnek bennünket, tudunk értük imádkozni, és nem süllyedünk le oda, ahol ők vannak, és hogyha közelednek visszafelé, akkor pedig tudjuk őket irgalmasan visszafogadni. Ez életünk egyik legnehezebb dolga és kihívása. Azt tudni.
Vagy ha mit csináljunk akkor, amikor az ember megbocsát, visszafogad, újra kezdi utána.
Kockázat.
Mert ilyen volt?
Persze. Kockázat. Tehát, igen.
És ugyanúgy kezdődik.
Igen.
Ugyanúgy mondtam neki, és úgy mondtam, hogy ne bocsátok, de újra kezdődik. És már a három lépés, vagy négy lépés, most már csak nem tudok más csinálni.
Igen. Tehát ez a...
Nagy kockázat.
Ez a kockázat így van, amit Isten is mindig bevállal. Hogy megbocsájt, visszafogadja, de bármikor megint elmehetünk onnan.
Sokszor egyeségnek érzik azt, hogy a másik, hogy tudják, közeledik. És...
Igen. Úgyhogy itt ez tényleg, igen?
Szabad valamit.
Persze.
amitről eddig szó esett, én azt úgy értelmezem, hogy egy személyes kapcsolatokra vonatkozik. De most nekem az a problémám, hogy ezt kiterjesztem, mert én egy magyar hazahonnyáj vagyok, hogy úgy mondjam.
Honanya?
Ilyen nagyobb dimenziókban ez hogyan? Mert én vagyok egy ország, teljesen derül, milyen ország, és engem megtámad egy másik ország. Elkezdenek bombázni, erre már volt példa, akkor én azt tűrjem, nem sek vissza.
Ez egy őrült probléma, így van.
Ezt el kell így fogadni, mert ha nem ütök vissza, akkor leteszem a fegyvert, és hogy gyertek, foglaljatok el, pusztítsatok el. Ha pedig visszaütök, akkor...
Tehát ez valóban, tehát amit eddig mondtam, az a személyes dolog, és most így társadalmi, nemzetközi országok, stb. Között egészen más, hát igen, nagyon nagy vita van az egyházban is erről, hogy létezik-e az úgynevezett jogos háború, hogy létezik-e.
A marxizmusban azt tanultuk, hogy van ilyen háború, meg olyan háború,
Igen.
De hát az, meg megáldják a fegyvereket, a háborúban menő szegény katonákat, megáldja a püspököt.
Tehát nagy vita van erről.
Gyilkolás.
Persze, tehát az egyház társadalmi tanításában az önvédelmi háború. Tehát az, hogy nem hagyom magam, nem hagyjuk az országot, és van ilyen, hogy jogos háború, tehát a régi egyházi tanításban sokkal erősebben ott volt, hogy van, és igenis. Most azért ez már sokkal árnyaltabb, de nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nagyon-nagyon. Tehát, hogy az egyház mit mond erre? De persze, tehát...
Én mit gondoljam?
Igen. Nem tudom. Ez egy olyan, ami gondolkodni kell, de biztos, hogy, tehát nem tudom, társadalmi szinten, tehát hogy hagyni magunkat leigázni, az nyilván nem. És a tükröt se tudok tartani, mert lelőnek. Tehát nyilván akkor nekem belelőnek a tükrömbe. Tehát, hogy ott az, hogy viszont fölvesszük a kesztyűt, annak valóban valamilyen módon önvédelmileg lehet, hogy van helye. Igen. Egyébként a keresztes háborúkra pont ezt mondják, hogy ezek önvédelmi jellegű háborúk voltak. Sosem legalizáljuk ezért, hogy lehetett, meg jó volt, nem volt jó, de önvédelmi jellegűek, defenzívek voltak. És igen, tehát hogy ez a mai világban most ez hogyan történne, nehéz kérdés. Menjünk tovább. Jó, kedves atya, hogyan jött létre az első gonoszság? Gonoszság? Igen. Lucifer lázadása. Isten színe előtt éldegéltek az angyalok. Ott kinek és hogyan juthat eszébe? Rossz. Hogyan juthatott eszébe valakinek rossz? Hogyan nem lehet kielégítő Istennel együtt élni? Nagyon jó a kérdés. Nem csak az embernek van szabad akarata? Mindjárt menjünk akkor hátulról, tehát nem csak az embernek, tehát nyilván az angyaloknak is van szabad akarata. Tehát Isten, akiket személyes lényeknek teremtett, tehát akik nem anyag és nem öntudat nélküli állatvilág, tehát akik személyes öntudattal rendelkező lények, azoknak van szabad akaratuk. Ugye a teológia tanítás szerint ilyen kettő van, az angyal meg az ember. Ez a kettő fajta van, akiknek van szabad akarata. De hát hogyan jött létre az első gonoszság? Ez nagyon-nagyon jó kérdés, és ilyenkor sajnos semmilyen információ, semmi nem áll a rendelkezésünkre, hogy erre tudjunk válaszolni. Mindössze következtetni tudunk, mert a kérdező nagyon jó, tehát hova megyünk vissza időben? Az idő előtre. Tehát oda megyünk vissza a fantáziánkba, hogy még nincs megteremtve a világ, de Isten ott van, és ott vannak körülötte az angyalok, mint olyanok. És akkor most teljesen jó a kérdés, hát akkor most ott az ős bűn, a Ádám és Éva előtt, ami a Luciferék, meg a gonosz, meg az ördög, meg a többi, hogy akkor az most hogy van? Isten színe előtt éldegéltek az angyalok, és ott hogyan juthat valakinek eszébe rossz? Teljesen jó a kérdés. Hát nincs is róla kategóriájuk. Hát hol van ott a rossz úgy egyáltalán? Tehát olyanok, mint a halacska a vízben, az nem tudja, hogy van körülötte víz, csak a kiveszik belőle. Hogyan nem lehet kielégítő Istennel együtt élni? Tehát ez itt most tényleg le kell, hogy tegyem a, nem csak a kérdést, hanem a lantomat is ebből a szempontból, mert itt ez tényleg, és nem akarom ilyen olcsó válasszal elütni, de ez tényleg a misztérium. Tehát ez a titok, hogy nem tudjuk, hogy, hogy hogyan lehetett ez. Viszont azért egy-két dolgot tudunk mondani, azt mondhatjuk, hogy ha az angyaloknak is van szabad akaratuk, mert Isten őket se erőszakolja meg, tehát őket, ők is dönthetnek bárhogy bármit, akkor föltételezhető, hogy az ember teremtése előtt is az angyaloknak megvolt az a szabad akaratuk, és valamilyen oknál fogva, na itt van az, hogy nem tudjuk, de az eredményt látjuk, de az eredmény, hogy van gonosz angyal, sátán, stb., már a teremtés könyve első lapján megjelenik, tehát ez mutatja, hogy ott ő már ott volt. Tehát ő már ez megtörtént vele a teremtés előtt, ugye itt ezek nagyon nagy szavak, de most kell, hogy valahogy gondolkodjunk ezen, hogy ő és az őt követők, megint ilyen dadogó szavak ezek, de hát most hogy mondjam el, döntöttek. Mert az biztos, hogy szabad akaratuk akkor is volt. De hogy miért döntöttek így? Mi váltotta ezt ki? Hogyan? Hogy a rossznak a tudata? Hogy Istennel élnek együtt, és honnan tudják, hogy van rossz, de ez megint csak a szabadság misztériuma. Csak és kizárólag a szabadság misztériuma. Tehát, ha Isten minden szemét, és hogy az angyalok is személyesek, ha viszont szeretetre teremt, akkor kénytelen őket és bennünket szabadnak teremteni. Kénytelen. Mert szabadság nélkül nincs szeretet. Ha én nem vagyok szabad, én nem tudom a másikat szeretni, akkor csak egy gép vagyok. Te egy másik valakinek csak akkor hiszed el, ha szeret, ha a saját akaratából mondja, szabadon. Tehát az angyaloknak is szabadságuk volt, ez biztos, mert Isten nem robotoknak teremtette őket, nem gépeknek. És ha volt szabadságuk, visszaélhettek vele. Csak nem tudjuk, hogy hogyan, és mikor, és milyen módon történt ez, de ezt tudhatjuk, hogy mi ha szabadok, akkor megvolt a lehetőségük rá, hogy visszaéljenek vele. De hogy hogyan, milyen módon az tényleg titok. De a szabadságban benne van a pakliba, és Isten megkockáztatja ezt. Mert azt mondja, hogy ha gépeket teremtek, akik nem szabadok, akkor nincs is ott az a fájdalom, hogy valaki nemet mond. De az igen mondásnak az öröme sincs ott. Mert egy gép nem tud se nemet, se igent mondani. Ezzel szemben, ha Isten azt mondja, amit végül is mondott, hogy szabad lényeket teremtek, akik, mert benne van a pakliba, hogy nemet mondhatnak, de ezzel a kockázattal együtt van ott az a lehetőség is, hogy igent mondjanak, és viszont szeressenek. Na most Isten ezt bevállalta, és az angyalokat is így teremtette, szabadnak. És ők valamilyen oknál fogva valakik szabadsággal visszaéltek, mert lehetőségük volt rá. Bárki bármikor visszaélhet a szabadságával, pont ezt jelenti a szabadság. Nem erre való a szabadság arra való, hogy igen tudjak vele mondani. A szabadságnak az a rendeltetésszerű használata, hogy szeressek vele. De mivel szabadság benne van, benne kell, hogy legyen a nemet mondás lehetősége, mert ha ez nem lenne benne, az igent mondás lehetősége se lenne benne. Nagyon filozófikus, de azt hiszem, hogy ez azért nagyon fontos. Tehát ott a mennyországi idillben ott is megtörténhetett egy ilyen, mivel az angyalok szabadok voltak, és akkor megtörtént ez a dolog. Igen.
És ha akkor megtörténhetett, és mi van, ha mennyországba
jutunk,
és akkor
velünk miért történhetett? Jaj, de jó. Én ezen gondolkodtam, és föladtam. Szuper a kérdés. Tehát, hogy például az, hogy akkor sok olyan gondolat volt, hogy akkor most az angyalok döntése örökre egyszer elcsúsztak, és akkor most már az örök pokol nekik? És ugye sok egyházatja mondta régen, hogy lesz egy ilyen nagy rekapituláció, hogy a sátánt is visszafogadja az Isten a mennyországba, a sátán is megtér, mindenki megtér. És ugye az egyház végig azt mondta, hogy nem lesz egy nagy rekapituláció, mert ez is egy nagyon nagy kérdés, hogy abban az időtlen állapotban elkövetett szabadsággal való visszaélés nek a következménye szintén időtlen. Ezt mondják. Tehát én is ott vagyok, hogy na ezek azok a titkok, hogy nem tudom. És pontosan ez az, hogyha mi szabadok vagyunk, és örökre szabadok maradunk, akkor a mennyországban nem dönthetünk úgy, hogy bocs, mégse. Inkább hát pár év után már láttam mindent, meg jó, találkoztam mindenkivel, végül is unalmas, valamit csináljunk, valami már. Ez egy tényleg egy nagy titok, hogy hogyan van az, hogy Isten sose veszi el a szabadságunkat, és mégis örök időkig mi vele fogunk akarni maradni. Nem veheti el. Nem veheti el. Nem veheti el, mert az a személy voltunkhoz kell a szabad akarat, hogy szeressünk. És az a mennyországban is ott lesz. Csak teljesen megtisztulva, teljesen átalakulva, de ott kell, hogy legyen. Tehát ha elvenni a szabad akaratunkat, akkor... Ez logikus, igen. Igen, mert hogyha azt mondjuk, hogy a... Igen. Hogyha ez az a például a sátánnak a nemje, az időtlenségben, a végtelen időtlenségben hangzott el, akkor nyilván az érthető, hogy az egyház miért mondja, hogy ez egy végtelen következmény. És mi is ugyanígy, hogyha az időn és a téren túli mennyországi állapotban mondjuk ki azt az igent, akkor az úgymond, hát most hogy lesz, sublimálódik, ahogy mondja, így van, vagy így lefagyasztódik, de megmarad, mert az már az időtlenségre vonatkozik. És itt azért nehéz ez, mert testvérek, ez tényleg itt, hogy mi nem tudunk időn kívüli és téren kívüli világba gondolkodni. Az embernek az esze megáll, ezért ezek a titkok ilyen nehezek, mert nem tudjuk elképzelni, milyen az, hogy nincs idő. Mert mi csak úgy élünk, hogy telnek a másodpercek, és hogy valami érzések jönnek, mennek, tak-tak-tak, reggel, este, és nem tudunk kilépni abból, hogy milyen az, amikor ez nincs, és mégis van öntudatom, mégis tudom, hogy ki vagyok, mégis ott van a másik. Tehát ezért ez egy nagy titok, hogy akkor ez hogy lesz, de valószínű, hogy itt lehet egy valami fajta magyarázat, hogy ott ebben az időtlen és tértelen létállapotban az az egyszer meghozott igen, az már örökre szóló egyszer meghozott igen marad. De itt tényleg, úgy, ahogy Keresztes Szent János mondja, dadogunk, mint a kisgyerekek. Mert ezek azok a mennyei titkok. Hogy? Tessék már utána nézni, jó? Jövő alkalomra egy másfél oldalas eszébe, jó? És akkor majd én nem. Köszönöm. Van még kérdésünk. Mostanában többször hallani a szeretett láng lelki naplóról. A Mina beszélgetés volt a rádióban annak a hölgynek az unokájával, Kindelman Győző, tehát aki a Szent István Társulat vezetője is volt, és a Signum zenekar egyik énekese, akinek Szűz Mária üzent. Egyébként a hölgy, akinek Szűz Mária üzent, Kármeléta harmadrendi volt, meg úgy mondom. A fiatal ember elmondása szerint nagymamájának nem kép, hanem belső hang formájában nyilvánult meg Mária. Erdő Péter elismerte a jelenést. Jó ez a szó, hogy jelenés? A misztikus tapasztalatot. Igen, igen. De tudtommal nincsen egységes álláspont az ügyben. Te hogy látod a kérdést? Köszönöm. Elnézést a csúnya írásért, ahhoz képest ez volt még a legolvashatóbb. Nagyon-nagyon, na, szóval itt, amikor ugye, aki engem már ismer, az látja, vagy tudja, hogy én ezekről a fajta lelki naprókról, látomásokról miként vélekedek, sokszor kiszoktam rohanni ezeknek a kritizálásában. Valóban, tehát én Keresztes Szent János tanítványa vagyok, és ezt nem is akarom visszamondani sose, tehát én mindig azt mondom, hogy egyedül Jézus és egyedül az evangélium, Mária, názáreti Mária, ott van nekünk, semmi másra nincs szükségünk. Isten azt mondta, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem, Jézusban mindenünk megvan, ami kell. Na most, természetesen, attól még Isten adhat és adott is úgynevezett magán kinyilatkoztatásokat. Természetes, hogy ezek rengeteg ilyen magán kinyilatkoztatás isteni forrásból jön. Miért? Hogy segítsen nekünk. Tehát Isten nem hagyott minket magunkra nyilván, hanem az idő, vagyis a kereszténység tényleg kezdete óta gondoskodik, vannak ezek a misztikus tapasztalatok, jelenések, lelkinaplók, Ugye, hogy keresztes Szent János ezeket kommentálja, ezeknek a legkisebb része jön az Istentől, ezeknek a legkisebb része jön a sátántól, a legnagyobb része a pszichénkből jön, mondja keresztes Szent János. Tehát itt természetesen ezért van ez a szkepticizmus, hogy nagyon-nagyon sok ilyen lelkinapló látomás jöhet egy személyiség zavarból, egy ilyen vallásos mániából. Ez nagyon sokszor ki is derült. Éppen most például ilyen tegnapi ír, hogy nem tudom, ott Olaszországban, Brindisi környékén valami fiatal emberke látta ott minden nap Szűz Máriát, és akkor püspök kiírta, hogy sem teljesen hamis, senki ne menjen oda, mert ez egy személyiség zavar, ami ott történik, nem látomás és jelenés. Tehát ez megtörténhet. Természetesen mindig voltak és lesznek olyan magánkinyilatkoztatások és látomásos jelenségek, amiket az Isten küld. Persze, az egyház el is fogadja őket. Ugye milyen keveset fogad el az egyház? Tehát, hogy azért lássuk már, hogy hány ilyen jelenésről van regisztrációnk. 100 000-es nagyságrendű a beszámolók, hogy itt is, ott is jelenés mindenhol. Az egyház nagyon keveset fogadott el ezekből, pont azért, hogy jelezze, hogy nem ez a lényeg. Tehát tényleg Lourdes, Fatima, több, ezek a nagy, tényleg ezek a nagy, na, ezek valóban mondhatjuk, hogy hiteles dolgok. De még ezek is azért vannak, meggyőződésem szerint, hogy a hitben bennünket elindítsanak. Meggyőződésem, hogy ezeknek pedagógiai értékük van. Isten fölhasználja a pedagógiájában a mi hitünk gyermekállapotára nézve. Tehát a jelenések, lelkinaplóknak ez a természet fölöttiségét, ez a megdöbbentő misztikumát Isten adhatja. De miért? Hogy a hit útján bennünket beindítson, és meg vagyok róla győződve, hogy amikor már itt a negyedik lakásban Istennel közvetlen kapcsolatról beszélünk, nincs szükségünk jelenésekre és lelki naprókra már. Kezdetben szükség lehet, a hit nekem is, a Medjugorje az nekem is annak idején, hogy ilyen van, beindította a hitemet. De most már érzem azt, hogy nem adnak az üzeneteknek az olvasására van szükségem ahhoz, hogy a hitem megmaradjon. Kezdetben indítónak, szikrának, és Isten ezért adja ezeket, hogy valami beindítson. Akkor van baj, ha valaki benne marad ebbe a pseudomisztikus világba, és nem fejlődik. És mert a fejlődésről van szó, szóval valaki benne marad, hogy csak látomásokban, jelenésekben kimerül a lelki életem, az valahol megreked. Kezdetben jó, de aztán le kell vennünk a gyerekcipőt. Tehát a jelenések világa létezik, de gyerekcipőt, még egy cumi. Ez még tudjátok, a biciklin a két bótkerék. Kezdetben még tanulsz vele, addig kell, de utána már nem kell. Mert Isten közvetlen kapcsolatra akar megtanítani önmagával és Szűz Máriával is. Közvetlen kapcsolat.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.